Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint Jeremiás proféta könyvében megírva találjuk a 29. fejezet első 14 versében a következőképpen. Most az igét nem tudtam a kis lapra kimásolni, mert hosszú, úgyhogy most kénytelenek a testvérek tőlem elfogadni. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár, Nabukodonozor, így ismerjük őt, Jeruzsálemből Babiloniában. Így szól a seregek ura, Izrael Isten az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babiloniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiukat és lányokat, szaporodjatok és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahova fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a hamis proféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, ha majd eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó ígéretet, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr. Jól fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek titeket. Amen, ez Isten igéje. Kedves testvérek, reformáció hónapjában szeretném Luther példáját követni, aki ezt mondta tanítványainak egy alkalommal a prédikálásról, hogy hogyan kell prédikálni, azt mondta, hogy menj föl gyorsan a szószékre, tér rá a lényegre, mondd el röviden, aztán gyere gyorsan. Hát ezt fogom én is követni, remélem sikerülni fog. Bár egy ilyen hosszú ige után, egy ilyen hosszú igét felolvasva, hát az embernek már egyre kevésebb az esélye, hogy röviden beszéljen róla. Megpróbáltam úgy felolvasni ezt a textust, ahogyan ezt Jeremiás mondta volna el. Jeremiásról, hogyha olvassuk a könyvét, mindenkinek ajánlom, olvassuk végig, mert nagyon izgalmas. Jeremiásról lehet tudni, hogy egy nagyon-nagyon szangvinikus ember volt, és nagyon tudott érvelni, bár először nagyon nem akart Istennek a szolgálatába állni, azt mondta, fiatal vagyok, még hagyjál engem békén, aztán pedig úgy bele jött, hogy alig bírta abba hagyni. És hát ez a szelet az ő szolgálatából, amit mára kaptunk, ez is ezt tükrözi. Most kedves testvéreim, próbálok én is gyorsan rátérni a lényegre. Induljunk ki abból, hogy a mai világunkban vajon mit üzen nekünk Jeremiás. Hát a háborúk világában élünk, és hát azt hiszem, hogy sokan gondolkodnak rajta, és gyötrődnek azon, hogy mi lenne a megoldás. A helyi háborúkat illetően, és különböző hát forrongásokat illetően. Harcolni az utolsó katonáig, vagy vállalkozni a béketárgyalásra. A vélemények megoszlanak. Tüntetések mellette és ellene. Lehet nekünk is saját véleményünk, miért is ne? Gondolatszabadság van, szólásszabadság van, mindenféle van, tehát nyugodtan mondhatnánk, de mit tennénk? Nem az az érdekes, hogy mit mondanánk, nem az az érdekes, hogy hogy nyilvánítunk véleményt az utcára menve, hanem az a kérdés, és az az érdekes, hogy hogyan tennénk, vagy éppen hogyan teszünk ott és akkor, ahol és amikor lehet. Mit tennénk, ha mi lennénk döntéshelyzetben, vagy éppen döntéskényszerben? Nem olyan távoli dolog ez. Voltak itt már háborúk, és lehetnek is még. Ki tudja, hogy milyen helyzetben érezzük, vagy éljük meg a holnapot, vagy megéljük-e. No, nem akarok itten dramatizálni, de ez van, ezt látjuk, ugye. Tehát erről nyilván mindenkinek lehet gondolata, véleménye. És nincsen új a nap alatt, testvérek. 2500 éve Jeremiás is pontosan ezzel szembesült. És azóta 2500 év alatt sokan mások is ezzel találkoztak szemben. Izrael népe Krisztus előtt 500 évvel körülbelül történelme első mohácsi vészét élte át. A második mohácsi vész Izraelben Krisztus után 70-ben volt, amikor tökéletesen kipusztították szinte Izraelt, elűzözték, 2000 évig nem is találtak haza. És a harmadik nagy mohácsi vész Izrael számára, hát a második világháború. Kedves testvéreim, Isten népe akár zsidókból, akár más népekből hívta el őket az Úr. Tehát még egyszer mondom, Isten népe akár zsidó, akár nem zsidó, mert ma már így beszélünk erről, állandó üldöztetésben élt és él. Ahogyan Krisztus előre megmondta, engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Nincs ebben semmi különös. Előre tudhattuk. Pál apostol, aki maga is egy időben üldöző volt, üldözött lett, és hát nagyon jól kezeli a dolgot. Szerintem ez a prédikációnak a megoldása, a nagy kérdése, hogy hogyan kell döntenünk bizonyos ilyen helyzetekben. A heti ige. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Aztán Pál apostol az oltár előtt a lekcióban felolvasott igében ajánlja nekünk a lélek fegyvereit. Az összes fegyver védekező fegyver, nem támadó, csak az utolsó, a lélek kardja, az Isten beszéde, az támadó fegyver. De tudjuk, hogy ez a kard, ez nem öl, hanem megelevenít, tisztába tesz, olyan, mint az orvos operáló kése, amelyik csak ott vág, és annyira, amennyire az szükséges, és visszaadja az egészségünket. Most, kedves testvéreim, Jeremiás is hasonlóan foglal állást a maga nagyon-nagyon ellentmondásos korában. Ha most visszamennénk Jeremiásnak az idejébe és az akkori Jeruzsálembe, mondom, a proféta könyvéből kitűnik ez a korszak, hihetetlen küzdelmes, akkor látjuk, hogy mennyire ellentmondásos. Jeremiás maga is kerül életveszélybe. Bedobják őt egy ciszternába, ahol csak iszap van. Azért egy pár napot eltölteni a hideg iszapos ciszternába nem túl jó dolog. Aztán kihúzzák őt, viszik a király elé, mert a király tanácsot akar tőle kérni. Egyszer lent a mélyben, egyszer meg fönt a magasban. Szóval egy ilyen korszak volt ez. Még egyszer mondom, nagyon érdekes, érdemes elolvasni. Nos, kedves testvéreim, az első, amit már a lapon is láthatunk, hogy tulajdonképpen biztató üzenet megy a deportáltakhoz ebben a levélben. Az a szó szerint idézett levél, amit itt most én is felolvastam. És ebben kétféle biztatás van. Egyrészt, mivel biztatnak, vagy inkább lázítanak a hamis proféták? Álljatok ellen, tartsatok ki, jön majd a felszabadító egyiptomi hadsereg. Álmodók, mondja ezekről Jeremiás. És ő másképpen biztatja őket. Építsetek, ültessetek, szaporodjatok, fáradozzatok a város jólétén. Rendezkedjetek be hosszú fogságra, mert ez Isten terve. Isten szavát idézi szó szerint, hogy munkálkodjatok annak a városnak a jólétén, amelybe fogságra vittelek, mondja az Isten. Itt nincs appelláta, itt nincsen fellebezés. Istennél feljebb nem lehet lebbezni, ugye, nem lehet feljebb keresni igazságunkat. Ő az abszolút igazság. Én vittelek oda titeket. Tehát akkor értsétek meg, hogy miért kerültetek oda, és értsétek meg, hogy mit akarok én ebből kihozni. A későbbiekben mondja, hogy én tudom az én tervemet. Ti azt nem értitek meg, nem fogjátok föl, de én tudom, és én végére fogom hajtani. rendezkedjetek be hosszú fogságra, mert ez az Isten terve. Nem lázít, hanem megfontolt cselekvésre buzdít, Jézusi magatartást tanúsít, Jézus maga mondja, legyetek szelídek, mint a galambok, okosak, mint a hígyók. Szelídség, bölcsen, okosan. A második a feltétlen bizalom Istenben, ami kicseng ebből a levélből. És megint szembeállíthatjuk a két lehetőséget. Ez időben Jojákim király volt a trónon, aki Egyiptomtól várja a segítséget. Attól az Egyiptomtól, amelynek nagy a múltja, de már semmi jövője nincs. Attól az Egyiptomtól, amelyiket majd nem sokára már a hellén, aztán a római birodalom maga alá gyűr, nemhogy ő tudna segíteni. A végsőki kitartó, hősies ellenállásra és az emberi hatalomra, segítségre, hát biztatja pontosabban, hogy erre várjanak ott Babilonban. Volt egy olyan felfogás, hogy pár év múlva, egy-két év múlva az egyiptomiak jönnek és le fogják győzni a babiloniakat. Nem, addig ki kell tartani, zúgon ülve is, akárhogyan is, de ki kell bírni. Erre biztat, és tulajdonképpen így politizál. Egy biztatás, ami valamiféle hitvallás, a másik az egy politikai hát gondolat, hogy majd jön Egyiptom. Egyrészt a vallási szigor, másrészt pedig az engesztelhetetlen gyűlölet. Az, ami Jojákimnak és az ő profétáinak, mert őnek is vannak profétái, a szavaiból kiderül. A pogány közegben, ott Babilonban nehogy elővegyétek a zsoltárokat, nehogy elkezdjetek bizonyságot tenni a hitetekről. Nem, némuljatok meg. Semmit a pogányoknak, nehogy tisztátalan legyetek. Ez a vallási üzenet. A politikai üzenet pedig az, hogy várjatok, majd jön Egyiptom. Döbbenetes dolog, de ezt kell mondanom, hogy ebből született a 137. zsoltár. Föl fogom most olvasni egy az egybe. Ez a lázadók zsoltára. Tessék mérlegelni. El tudjuk ezt fogadni? Egyetértünk ezzel? Szentírásnak veszük ezt olyan értelemben, hogy követendő példának? Szentírásban van ott a helye üzenet számunkra, de azért, hogy ezt kövessük. A lázadók zsoltára, ezt én teszem hozzá, mert nincsen felirata ennek a zsoltárnak. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Az ott levő fűszfákra akasztottuk hárfáinkat. Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez. Ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Emlékezz, Uram, az edómiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján, romboljátok le egészen az alapjáig. Babilon pusztulásra méltó népe, boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél. Félek felolvasni. Boldog lesz, aki megragadja és sziklához csapja csecsemőidet. Pont. Jeremiás azonban nem ezt a példát követi. Az elkeseredés érthető, de a bosszúvágy nem Isten szerint való. A fogság alkalom lett volna a misszióra, ahogy ezt Dániel próféta példája mutatja. Igaz, hogy ő már nem Babilonban, hanem Perzsiában, de Babilonban is még a kezdetén bizonságot tesz a hitéről. És vállalja azt a társaival együtt, hogy esetleg bedobják őket a tüzes kemencébe, oroszlánverembe dobják őket, őt, és így vallja meg a hitét. De nem lázad, nem támad az elnyomó ellen. Drága testvérek, kell erről még mondani valamit? De azért hozzáteszem, hogy Jeremiás útja az Istenbe vetett feltétlen bizalom útja. ő reálisan lát, mondanánk ma, hogy ő reál politikus, mert látta, hogy Egyiptomban már nem lehet bízni. De nem erre épít, nem azt mondja, hogy hát Egyiptom nem segít, akkor keresünk valaki mást. Nem, hanem ezt mondja. Isten bizonyosan tud segíteni, és fog segíteni. A büntetést és a szabadítást is Isten fogja adni. Jeremiás így Dávid nyomdokán jár, és most nem is kell tovább lapoznunk a Zsoltárok könyvében, mert a 137. Zsoltár után a 138. Zsoltár jön, és Jeremiás ennek a szellemében üzen a babiloniaknak. Olvasom ezt a Zsoltárt is. És ennek én ezt a címet adtam, hogy az Úrban bizakodó Zsoltára. Dávid Zsoltára. Magasztallak, Uram, teljes szívemből. Istenekkel, kisbetű, Istenekkel szemben is csak rólad éneklek. Nem hallgatok. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet, hűséges szeretetedért. Mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem. Bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya. Hogy-hogy? A pogányok is? Teszem hozzá. Igen. Amikor meghallják szádmondásait, énekelni fogok az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja az alázatosok megalázottat, és messziről megismeri a fenhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotását. Csodálatos imádság, drága testvérek. Milyen különös, a Zsoltárok könyvében az a két ima egymás mellett van. És világosá teszi számunkra azt, amiről Jeremiás is beszél. És végül tulajdonképpen háladás, bizonságtétel, misszió a pogányok felé, hogy ez aztán mennyire ér célba, az persze már más kérdés, mert mi emberek bizony gyarlók vagyunk. De Isten szól, és erről is beszél Jeremiás, amikor ezt mondja, ha teljes szívvel kerestek, megtaláltok engem. Teljes szívvel. Az első parancsolat, mindenki jól ismeri, ne legyen más Istened, és ahogy ez benne van az összefoglalásban, hogy az Úr, a te Istened, higgy benne, bízzál, szeresd őt, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, ott van ez a teljes szó. Ez az, amit Izrael népe folyamatosan megtagadott, és ahogy mi is. És fél szívvel, vagy negyed szívvel, vagy ki tudja, csak úgy töredékesen, csak egyáltalán formálisan tartozott az Istenhez. Ez a félszívűség az Istentől való teljes elszakadottsághoz vezet. Ahogy egy kis repedés nagy katasztrófát okozhat. A Challenger űrrepülőgépnek egy pici kis repedés, vagy kis szivárgás volt a katasztrófájának az oka. Az életünkben sokszor történik ez meg. Egy pici kis repedés a hitünkön. A konfirmációban vállalt hitünk egyszer csak elkezd repedezni, elkezdünk valahogy más úton járni. A teljes szívű keresés sem Izraelnek, sem nekünk nem sikerül. Még Dávidnak sem, akinek a Zsoltárát idéztük, és mondja, magasztalak, Uram, teljes szívemből. Igen, a jó szándék megvan Dávidban is, de tudjuk, hogy mennyire nem sikerült ez neki sem. Önmagában ez a jó szándék kevés. Ezért Jeremiás már beszél arról, hogy az Isten fog bennünket megkeresni. És a többi proféta is szól erről. Jeremiás mellett Ézsaiás, Ezékiel. Ézsaiás azt mondja, hogy jön majd a Mesiás, aki a megrepett nádat és a füstölgő mécsest, életünket nem fogja kioltani, hanem magához vonja. Jó pásztorként fog érkezni. Az elveszettet megkeresi, mondja Ezékiel. Az eltévedtet visszatereli, a sérültet bekötőzi, a gyengét erősíti, a kövére és az erősre vigyáz, úgy legelteti őket, ahogyan kell. Meg a testvérek, ezek már Jeremiás kortársaiként ezt mondják, hogy ez lesz majd. Mert tudják, hogy ember, még Dávid sem, senki nem képes arra, hogy teljes szívvel tudja az Istent keresni, követni és így élni. De megvalósul ez, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus eljön közénk, eljön hozzánk, a bűnös szívű embert Krisztus szeretete teszi, hát igazán Isten gyermekévé. Luther azt mondta, gyorsan fejezzem be, most már igyekszem befejezni, de azért el kell mondanom, hogy reformáció hónapja van, és reformációban Luther is pont ezt élte át. Ő tudta, hogy ő kegyelemre szorul. Ő tudta azt, hogy ő képtelen a jóra. És ezt megírta énekeiben is, csodálatos énekeiben is. És a lényege a reformációnak, talán ezt mindenki tudja, hogy nem lehet a bűnbocsánatot sem pénzen, sem emberi hatalommal, sem a pápa, sem a császár hatalmával, sem pedig a gazdag emberek, mondjuk a Fugger bankárháznak a pénzével nem lehet megvenni. Erről szólt a reformáció akkor abban a történelmi helyzetben 500 évvel ezelőtt. De van az ingyen kegyelem. Az ingyen kegyelem, ami nekünk ingyen, de az Istennek a legdrágább, hiszen a legdrágábbat adta értünk az ő szent fiát. Drága testvérek, ez a metodista testvéreinkkel is összeköt bennünket ez a szép ének, ami az ő énekeskönyvünkből lesz most majd lemenőre. Ez legyen a mi imádságunk és a mi énekünk is. Ezt is vigyük magunkkal, a lapunkon megtaláljuk. Mire a negyedik versnek a végére érünk, már biztos tudni is fogjuk. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökön örökké. Amen.